Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged második szemeszterének 10. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged második szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Majó Zoltán 1994-ben az elsők között iratkozott be a JATÉ-n induló közgazdászképzésre. A Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karán avatták okleveles közgazdásszá 1999-ben. 2001 és 2005 között a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karán a vállalkozás elmélet és gyakorlat doktori iskola hallgatója. Doktori fokozatot 2007. decemberében a Szegedi Tudományegyetemen summa cum laude minősítéssel szerzett. Oktatási tevékenységét még 1998-ban demonstrátorként kezdte meg, menedzsment és vállalatgazdaságtan szemináriumok vezetésével. A későbbiekben ezek mellett a karrierfejlesztés, az elektronikus kereskedelem, a vállalati információmenedzsment tantárgyak oktatásában, valamint a menedzsment távoktatási tananyag kidolgozásában vett részt. Fő kutatási területe az információs társadalom gazdasága, ezen belül az információtechnológiai változások hatásainak vizsgálata. Intenzív kutatási programokba kezdett az elektronikus toborzás, a virtuális munkaerőpiac, az üzleti intelligencia és a kollaboratív filtering alkalmazási lehetőségeire fókuszálva. Kutatási tevékenységét több intézeti és hazai kutatóprogramban való részvétele fémjelzi. Többek között az üzleti intelligencia módszerének gazdasági jelentősége a szervezetek értékteremtésében, vagy az emberi erőforrások és a mobilitás megnövekedett szerepe az innovációs rendszerben, és az IT attitűdök munkavállalók körében című kutatási projektek. Tudományos tevékenységét több mint 40 közlemény fémjelzi. Számos hazai és nemzetközi konferencián vett részt előadóként. 2006 őszén 3 hónapot töltött a hollandiai University of Twente IHRM kutatócsoportjában. Tagja a Neumann János Számítógéptudományi Társaságnak, a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Egyesületnek, valamint az Országos Humánpolitikai Egyesületnek. Felkérem dr. Majó Zoltán adjunktus urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, kedves kollégák, kedves diákjaink! A Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettesének felkérésére örömmel vállaltam el, hogy a Fortól a Google-ig bemutassam a menedzsment tudományoknak a fejlődésének egy jelentős szakaszát, és úgy gondoltam, hogy ha már a Google-ről lesz szó, akkor rendhagyó módon kezdjünk egy élő kis prezentációval úgy, hogy megkérem a kollégámat, hogy a főképernyőn próbáljuk meg azt a szókapcsolatot a keresőben elhelyezni, hogy ideális menedzser, és nézzük meg, hogy hány találatot kapunk, mert valószínű, hogy innen kellene kezdenünk és indulnunk, hogy lehet, hogy az egész előadásomnak különösebben nincs értelme, hogyha egy darab előadás, vagy egy darab találat, vagy egy darab dokumentum fogja fémjelezni a munkánkat. Ahogy a főképernyőn is látszik, nehéz lesz választ adnunk arra, hogy létezik-e ideális menedzsment vagy ideális menedzser, mert majdnem 42.500 találatból válogathatnánk akár magyar nyelven. Az is egyértelmű, hogyha ide pillantanak, hogy miről ismerszik meg mostanában egy ideális vállalatvezető. Hát az ideális vállalatvezető megismerszik arról, hogy jó stresszes életet él, az ideális vállalatvezető megismerszik arról, hogy valamilyen módon a lényegre összpontosít, és az ideális vállalatvezetőről azt is elmondhatjuk, hogy maga ez az előadás is fölkerül a Google-nek a találati listájára, és a Google már azt is jelzi, hogy ez az előadás itt Szegeden az önök érdeklődését bizonyára felkeltette. Köszönöm szépen. Be kell, hogy valljam már az elején, hogy igazi választ a kérdésre csak szőrmentén fogunk tudni adni. Ez azt jelenti, hogy sok mindent a menedzsment tudományban már lefektettünk, de az ideális menedzsmentet, vagy az ideális menedzsernek a típusát, a rajzolatát az elmúlt 100 évben nem igazán sikerült felfednünk. Nem tudtunk egy általános portrét adni arról, hogy hogyan néz ki az ideális menedzser, vagy az ideális menedzsment. 3 dolgot azonban biztosan tudunk. Az egyik, hogy a szakma a menedzsment tudományok kapcsán egy elég exakt képpel rendelkezik arról, hogy egy ideális menedzsmentben milyen tevékenységekkel kell foglalkozni. Ezek a tevékenységek sorrendben úgy néznek ki, hogy először is egy menedzsertől elvárjuk, hogy legyen jó a tervezésben. Tervezze meg a jövőképet, hogy hova akarunk elérni. Másodszorban elvárjuk tőle, hogy ha megtervezte azt, hogy hova szeretnénk elérni, akkor ehhez megfelelő erőforrásokat tudjon szervezni, biztosítani. Harmadrészt, jusson el odáig, hogy legyen jó vezető, hiszen a menedzserség és a vezetőség akár 2 külön dolog is lehet. Az ideális menedzserünk jó vezetői készségekkel is kell, hogy rendelkezzen. És végül, de nem utolsó sorban, a tevékenységi láncnak az utolsó eleme, hogy a tevékenységnek a végén, hogyha elvégeztük a feladatot, akkor ezt a tevékenységet képes legyen valamilyen módon monitoringozni, mérni és leellenőrizni. És mikor mindezzel készen van, akkor kezdje ezt a dolgot előről. A szakma abban is nagyjából és egészében biztos, hogy ha a menedzseri készségeket vizsgáljuk meg, akkor a menedzseri készségek, ahogy egy vezető az életpályáján halad előre, és jut föl a vállalati ranglétrán, egyre jobban átalakulnak. Ezek a készségek 3 nagy csoportba oszthatók. Egyrészt egyfajta technikai készség, amelyet azt értjük, hogy ismernie kell a szakma részleteit. Mondjuk, hogyha egy Fordi üzemben dolgozunk, akkor nem árt tudnunk azt, hogy mi is az az autó, hogyan működik a motor, képesek legyünk azokat a szakszavakat megérteni, alkalmazni, és másoknak elmagyarázni, hogy mi az, hogy ABS, vagy mi az, hogy modern információs technológia gépgyártásban. De ahogy jutunk előre a ranglétrán, ahogy egy vállalati vezető mondjuk a alsó szintű vezetésről egyre jobban fellép ezen a képzeletbeli ranglétrán, és elér egészen odáig, hogy ő lesz az elnök vagy a vezérigazgató, egyes cégek esetében mindkét posztot is be lehet tölteni, tehát ő lesz az elnök vezérigazgató, egyre jobban azt várja el tőle a szakma, és nyilván a munkatársa is, hogy koncepcionális készséggel rendelkezzen. Képes legyen olyan célokat, olyan jövőt álmodni a vállalatnak, amit ezt a vállalat el is fog tudni érni. Ez a második dolog, amiben nagyjából is egészében a szakma megegyezik. A harmadik dolog, amire szeretném figyelmüket felhívni, hogy természetesen minden ország, minden egy globális világban is minden kultúra más és más, és 1984 óta, amióta a Harvard modellt megismerhettük, tudjuk azt, hogy vannak bizonyos menedzsment orientációk. Ezek a menedzsment orientációk 3 fő csoportba rendezhetők. Menedzsment orientációkban megkülönböztetünk egy ilyen bürokratikus orientációt, megkülönböztetünk egy teljesítmény orientációt és úgynevezett klán orientációt. Anélkül, hogy ennek a mélyére mennénk, és végigvennénk azt, hogy pontosan ez a 3 orientáció miben különbözik egymástól, 3 dologra szeretném felhívni a figyelmüket. A teljesítmény orientációbannak a fókuszában általában a termelékenység és a hatékonyság áll, és a termelékenység és a hatékonyság oltárán vizsgál mindent a menedzsment. Egyéni teljesítményeket mér, kiválóságokat keres. Ez a teljesítmény orientáció általában az angol szász vállalatokra jellemző. Az európai vállalatokat inkább egy ilyen bürokratikus orientáció jellemzi, amikor nem feltétlenül a teljesítmény és nem feltétlenül a hatékonyság áll a vállalat értékeinek a központjában, hanem maga a szervezet, a szabályozottság és a hierarchia. És végül, de nem utolsó sorban a szakirodalom megkülönböztet egy klánorientációt is, ahol a tudás, a kultúra és a csoportok állnak a középpontba, és ma a 21. századnak az első néhány évében azt kell, hogy mondjam, hogy ráadásul a globális vállalatoknál ez a három orientáció keveredik is. Míg régen, a 20. század elején jól meg lehetett különböztetni ebből a szempontból az európai és az amerikai, illetve a japán vállalatokat, hogy milyen orientáció szerint művelték a menedzsment tudományokat, a globális vállalatokban ez a három értékrend, ez a három orientáció mondjuk így összeért. Ahhoz, hogy a Fordi üzemet be tudjam mutatni önöknek, a Fordi üzem kapcsán néhány dolgot tisztáznunk kell. A Fordi üzem, amivel a menedzsment tudományok gyakorlati alkalmazásai megkezdődnek, egy nagyon exakt menedzsment definícióra épül. Ezt a menedzsment definíciót Taylor fektette le 1911-ben, aki az idézet szerint már akkor is érzékeny volt arra, hogy, és művében meg is említi, hogy látja, hogy pusztulnak el körülöttünk az erdők, vagy hogy pocsékoljuk el a vizet, de mégis a legnagyobb problémának az akkori társadalmi-gazdasági berendezkedésben azt tartotta, hogy ezek mellett az emberi munkaerőt, annak mindennapi felhasználását is elpocsékoljuk, és könyvében arra tett kísérletet azt próbálta lefektetni, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. A változtatásnak a fő kritériuma az volt, hogy tudományos alapon kezdte el vizsgálni azt, hogy egy munkás, egy munkatárs hogyan dolgozik egy gyárban. Hogyan lehet az ő munkáját hatékonyabbá tenni, hogyan lehet az adott munkafolyamatot olyan módon szétszedni és specifikálni, hogy az mindenki számára egyértelmű legyen. Ennek a Taylori elméletnek, ahogy mondtam, az egyik legnagyobb alkalmazója Henry Ford volt, aki ugye a híres T-modellt is megalkotja. Róla nagyon sok mondás maradt fent, talán a marketinges kollégák számára az egyik legkedvesebb mondása az lehetett, hogy vevőink minden színigényét ki tudjuk elégíteni, ha fekete kocsit kívánnak vásárolni. Ford az életének egy jelentős szakaszában ragaszkodott ahhoz, hogy ha autóról beszélünk, akkor annak a színe fekete, de emellett természetesen nagyon sok olyan dolgot köszönhetünk neki, ami mind a mai napig működik és fennmaradt. Ő az első, aki üzemeiben alkalmazza a futószallagot. Hogy a futószallag lenne az a munkamódszer, aminek a alkalmazásával, aminek a felhasználásával ezek a taylori elvek valóban a gyakorlat hasznára válnak, hiszen egy futószallag mellett nagyon szépen szét lehet szedni a munkafolyamatokat, és tényleg egy-egy embernek csak egy-egy kisebb olyan dologra kellett koncentrálni, amit bizonyára egyszerűen és pontosan végre tudott hajtani. Ford munkásságának köszönhetjük azt is, hogy ma itt Szegeden vagy Magyarországon egy csomó helyen ilyen franchise boltokban vásárolhatunk. A franchise rendszer az, hogy a Ford gépkocsit ne csak Detroitban lehessen kapni, hanem az egész országban, sőt ugye egy idő után az egész világon, az a Fordi üzemben, a Fordi műhelyben alakul ki, és a franchise szisztémát maga Ford dolgozza ki munkatársaival. És végül, de nem utolsó sorban az a közgazdasági műszó, hogy vertikális integráció, az is tőle származik, hiszen Ford mindig nagyon félt attól, hogy nem fogja tudni ezeket a gépkocsikat határidőben és pontosan leszállítani. Ezért a Fordi üzem fennállásának 10., 15., 20. évében olyan integrációkat hajtott végre, hogy a végére már saját kaucsuk ültetvényei voltak Dél-Amerikában, hogy biztos legyen abban, hogy gumit tud szállítani az autóihoz, és ezt az egész Ford-gyárat próbálta lépésről lépésre a taylori elvek alapján valamilyen módon tökéletesíteni. Ennek a tökéletesítésnek, ahogy mondtam, a futószallag az igazi jelképe. Ezt a futószallagot végül is nagyjából úgy jellemezhetnénk, ahogy Ford is annak idején elmondta, semmi sem különösen nehéz, ha egész pici munkákra tudod szétszedni. Ennek a futószallag műveletnek természetesen megvoltak a maga előnyei és hátránya is, és azt hiszem, hogy az utókor számára nagyon tanulságos, hogyha egy kicsit megtörjük az előadásnak megint a menetét, és a modern kor technológiáját felhasználva belenézünk a Charlie Chaplin Modern idők című filmébe. Ennek a filmnek a segítségével szeretném megmutatni az akkori gyárképünket és az akkori menedzserképünket. Tehát még egyszer mondom, ez nagyjából a 900-as évek eleje, amikor Charlie Chaplin a modern időkben megörökíti azt, hogy hogy működik a koordináció. Nagyüzemben reggel 6 órakor kezdődött a munka, és reggel 6 órától nagyjából olyan 12 órás műszakban dolgoztak az emberek. Ahogy a mutató szépen megy előre, az utolsó 2 percet persze nem fogjuk kivárni, de addig látható ez a stáblista. Chaplin filmjére jellemző, hogy ennek már nem csak főszereplője, hanem egyben rendezője és producere is. És azt próbálta bemutatni, hogy milyen is az élet egy ilyen gyárban. A film akkor is nagy sikert alatott, és azóta is azt hiszem, hogy az egyik klasszikus megőrzője annak, hogy hogyan nézett ki a gyári munkás. A film jól láthatóan olyan birkákkal kezdődik, akik elindulnak a Fordi nagyüzembe dolgozni, föl a metrón keresztül, és ott a háttérben már kibontakozik ennek a monstrumnak a teljes terjedelme. Már akkor is gépek tették körül az embereket, ilyen lyukkártyás rendszerrel lehetett reggel bejelentkezni 6 órakor a műhelybe, a Fordi műhelybe, és amint láthatják, szupervájzorok vagy munkafelügyelők segítették a munkát. Ez a óriás reggel 6 órakor elkezdi a munkát a dolgozókkal, és nézzük meg, hogy akkori menedzser képünk szerint mit csinál közben a vállalat vezérigazgatója. Unatkozik egy kicsit, puzzle-lel a kezében, majd egy kis újságot is elővesz, nem sokára megjelenik a titkárnője, vagy vitamint, vagy nyugtatót vesz be, és bármilyen furcsa, Chaplin feldolgozza az utókornak azt is, hogy elszakad a gépi kultúrában a vezető és a munkatárs, és a vezérigazgató már csak egy ilyen képernyőn, egy screenen keresztül követi a munkásokat. Ugye megérkezik megint a hősünk. És magasabb tempóra kényszeríti az ott dolgozó, a Ford üzemben akkoriban 12 000 dolgoztak. És most egy percig én is hagyd maradjak csöndben, és nézzük Chaplin csodálatos játékát, ahogy bemutatja a futószalag melletti munkát. Ugye ahogy folyamatosan hiba csúszik, ezt mindig valamilyen módon ki kell javítani. És ha nincs más, köszönöm szépen, akkor az egész futószalagot, az egész gyárat le kell állítani egy légy miatt. Ugye ez a légy az, aki megakasztja itt az elején a teljes gépsort, és ebből Chaplinnek a filmben bonyodalmai lesznek. Ebben az időben mit csinálnak a tudósok a 900-as évek elején? Hogyan tudnak hozzájárulni egy ilyen Fordi nagyüzemben a termelés növeléséhez? Milyen innovációkra tesznek szert ezekben az üzemekben. A következő, ennél kicsit rövidebb bejátszás ezt az innovációt fogja önöknek megmutatni. Kérem a kollégámat, hogy nézzük meg ennek a filmnek egy második, nagyon fontos másfél percét. A 12 ezer embernél nagy gondot okozott az ebédidő, és a vezérigazgató mindent elkövet a tudósok segítségével egy etetőgép által. Ott vannak a tudós urak, és elkezdődik az ebédidőnek a modern időkben a modernizálása. A szalvéta helyett speciális eszközt, lehet, hogy arra alkalmatlan eszközt használnak, de használnak, és nagyon szépen ezzel a 12 ezer ember ebédidejét mintegy 10 percre lehetne lecsökkenteni, ezzel is javítani az egyéni hatékonyságot. A probléma mindig akkor kezdődik, hogyha a gépek ugye átveszik fölöttünk az uralmat. Főtt kukoricát is lehet így ebédelni, és szerintem mint desszert nagyon fontos dolog, hogy már akkor is leves, második fogás, desszert is jutott az éhes dolgozónak, de ahogy majd most mindjárt látni fogja mindenki, mi van akkor, hogyha a gép elromlik. Felhívom a figyelmet, hogy a tudós urak nem a munkást próbálják kiszabadítani, hanem magát a berendezést próbálják megjavítani. Tehát senki nem foglalkozik azzal, hogy mi történik közben a szerencsétlen gyári munkással. A kérdés, hogy a kísérlet jól fog-e sikerülni, vagy nem. Köszönöm szépen. Tehát... Köszönöm szépen a bejátszást. Tehát azt szerettem volna ezzel megmutatni, hogy ha bár Taylor is és a Fordi üzemben is sokszor hangsúlyozták azt, hogy a munkatársakkal emberségesen kell várni, hogy a munkatársakhoz is a vezetőknek lojálisnak kell lenni, mégis a modern idők rámutat arra, hogy mivel a vezetés, a vállalat vezetése és a munkaerő nagyon elkülönül egymástól egy ilyen nagy üzemben, ennek az elkülönülésnek vannak problémái. Ebben az elkülönülésben természetesen szerepet játszik az, hogy egy ilyen Fordi üzemben, abban a pillanatban, ha akkor ott lehettünk volna, mint egy 12 ezer ember dolgozik, ez egy korai képes lap. Ebben az időben még nagyon szeretek az emberek fényképezkedni. Itt 12 ezer Fordi munkás a detroiti gyárban próbált összeállni egy csoportfelvételre, akiknek akkor a napi induló munkabérük 2,8 dollár volt, és Ford mindig azt mondta erre a bérre, vagy erre az ára, hogy nem az a kérdés, hogy mi az a legkisebb bér, amiért még valaki eljön dolgozni, hanem mi az a bér, amit megfizetnek a gépkocsinak a felhasználói, azok, akik ezeket a gépkocsikat meg fogják venni. Ő is ugye kampányt indít már az 1910-es években, hogy ezt a bért próbálják meg megemelni. Megalkotja azt, hogy az ő munkakultúrájában elérhető az 5 dolláros napi bér. Ezt az 5 dolláros napi bért aztán persze sokan kritizálják, mert egyesek szerint ezt soha senki nem érte el, és ez csak egy idea volt, hogy 5 dollárt is lehet keresni a Fordi üzemben. De minden esetre ez a Fordi üzem megmutatja az igazi menedzsment kihívásokat, hogy mik lesznek azok az ügyek, gondok, problémánk, amikkel a menedzsment tudományoknak foglalkozni kell. A Fordi műhely mellett felnőtt egy másik műhely is. Ennek a másik műhelynek a vezetője, Alfred Sloan, aki a General Motorsnak volt, és nagyon sokáig elnök vezérigazgatója, hasonló normák szerint kezdte el a munkáját, mint ahogy a Fordi futószalag elindult. Nem szakított ezekkel a hagyományokkal, de azért kell róla mindenféleképpen megemlékeznünk, mert ő ezt az üzemet megpróbálta pontosan azért, hogy ne távolodjanak el a menedzserek és a munkatársak olyan mértékben, mint ahogy a Fordi nagyüzemben ez történt, úgynevezett divíziókra osztani. A divizionális szervezet a menedzsment tudományban az a szervezet, ami megpróbálja már ezt a 12 ezer fős piramist valamilyen módon kisebb piramisokra, jobban átlátható szervezeti egységekre lebontani, és ezt Alfred Sloannak köszönhetjük. A másik, hogy azért is fontos az ő neve, mert az, hogy az üzleti tudományok, vagy a menedzsment tudományok a felsőoktatásba bekerültek, az végül is az ő nevéhez köthető. Ő az, aki az Amerikai Egyesült Államokban kezdeményezője annak, hogy egyetemi szintű üzleti iskolák jöjjenek majd létre. És végül, de nem utolsó sorban, ahogy a kép is mutatja, az ő idejében azért egy háborús időszak van a világban, és nem csak mint gépiparos és gyári igazgatóról hallhatunk abban az időben a General Motors vagy a Ford vezéreiről, hanem elkezdődött egyfajta társadalmi szerepvállalás. Például Fordról tudható, hogy ő nagyon sokszor saját maga járt el abban az ügyben, hogy hát ha az ő segítségével könnyebb lesz békét kötni a világháborúban, de hát ezt elég kicsi sikerrel hajtotta végre. A világháború végén, és ez csak egy kép és egyetlen egy gondolatra szeretném felhívni az önök figyelmét, a fordi üzem olyan szinten vált hatékonnyá, és olyan termelési nagyüzemmé vált, hogy 28 óra alatt képesek voltak létrehozni már akkor is egy gépkocsit. Ez a fordi üzem akkor úgy nézett ki, hogy volt saját, mondjuk így, energiaellátási bázisa, ők maguk termelték a villamosenergiát. Ebben az üzemben valóban az alapanyag, nyersanyag együtt vándorolt a munkásokkal együtt. Ezekben az óriási üzemcsarnokokban épült fel a fordi autó, és valóban az alapanyagokból és a nyersanyagokból 28 órán belül elkészítették a T-modellt. Szeretnék egy nagyon rövid kitérőt tenni, hogy ne csak az Amerikai Egyesült Államokba kalandozzunk a menedzsment tudományok és a menedzseri sikerek kapcsán, és bemutassam a Toyota sztorinak a kezdetét. A 30-as években ezt a gépi kultúrát nem csak Amerikából és Európából követték nyomon, hanem Japánból is. Tudni kell, hogy a 30-as, 40-es években, sőt az 50-es évek elején a Fordi és a General Motors üzemeknek a hatékonysága nagyjából 10-szer hatékonyabb volt, mint például a japán autógyáraknak a dolgai, és ezért a japán vállalatvezetők sokat jártak át Amerikába ott tanulni. A különbség az nagyjából abban foglalható össze, hogy ezt a gépi kultúrát ők ötvözték a saját klán kultúrájukkal, és megpróbáltak egy technológiát, meg egy emberközpontú megközelítést valamilyen módon ötvözni, és ennek az eredményeként vált aztán ma már a Toyota a világ első számú autógyártójává. A Toyotának van egy úgynevezett Kaizen filozófiája. Ennek a filozófiának a mentén az embereket megpróbálják ezekbe a menedzseri döntésekbe bevonni. Azok, akik esetleg olyan helyre kerülnek majd a munkaerőpiacon, ahol van ilyen úgynevezett klánkultúra vagy Kaizenben dolgoznak az emberek, arról egy ilyen előadás keretében csak annyit kell, hogy eláruljak, hogy ott nagyon fontos érték az, hogy a munkatársak és a menedzserek közötti távolság az minimalizálható legyen, és a munkatársak mindennapi problémáját a menedzserek is átlássák. Ahogy mondtam, a kitérő az azért is fontos nekünk, mert ennek a gépi kultúrának, a fordizmusnak megvolt a maga kritikája, és valamikor a 30-as években elkezdődött egy nagyon érdekes kísérletsorozat. Ennek a kísérletsorozatnak a fordi hagyományokon, vagy a taylori hagyományokon nyugvott az alapja. Egy relészerelő üzemben hölgyekkel olyan kísérleteket végeztek tudományos módszerek mentén, hogy elkezdték szépen lassan a világítást megváltoztatni. Ahogy megváltoztatták a világítást, úgy gondolták a tudósok, hogy ha minél alacsonyabb a világítás szintje, a relészerelő üzemben dolgozó hölgyek annál kevésbé fognak jól dolgozni. Aztán, hogyha minél jobban világítjuk meg a közönséget, illetve a relészerelő üzemben dolgozó hölgyeket, azok egyre jobban fognak dolgozni, egyre jobban oda fognak figyelni. Egyfajta a természettudományokban ismert egyenes arányossági törvényt szerettek volna felállítani, és 1927 és 32 között ezeknek a kísérleteknek az eredményeit, amikor elkezdték összevetni, folyamatosan azt találták, hogy nem akarnak az emberek úgy viselkedni, mint a természettudományokban megszoktuk. Hiába növelték a fényerősséget, valamilyen oknál fogva a kísérletek nem bizonyították, hogy a relészerelő üzemben lévő hölgyek a megnövekedett fényerősségre úgy reagálnak, hogy jobban fognak dolgozni. És a végén már azt is elkövették a tudósok, hogy lámpák helyett gyertyák mellett dolgoztatták a relészerelő üzemnek a munkatársnőit, és a gyertyák mellett is még úgy tűnt, hogy még mindig nő a relészerelő üzemnek a termelékenysége. Elton Millau a megvilágítási kísérletekből azt a következtetést szűrte le, hogy ez a gépi kultúra ki kell, hogy egészüljön valamilyen újabb dimenzióval. Ezt a dimenziót a Management Tudományok Human Relation irányzatnak, vagy emberi kapcsolatok irányzatnak nevezte el, és 1949-ben megjelenő könyvében azt próbálta bizonygatni, hogy nem csak arra kell figyelnünk egy munkahelyen, a munkakörülmények megteremtése kapcsán, hogy ezek a munkakörülmények tényleg ideálisak legyenek egy futószalag mellett, hanem az embereknek az interakcióival is foglalkoznia kell a menedzsereknek, és ezeknek az interakcióknak, a szociális szükségleteknek a kielégítése az ugyanúgy motivál és ösztönöz, mint a 5 dolláros órabér. Sőt, bizonyos esetben Millau azt találta, hogy egy bizonyos idő után magával a motiváció kapcsán, magával az órabérrel már nem lehet nagyobb teljesítményre ösztönözni a munkatársakat, viszont ezekkel a szociális szükségleteknek a kielégítésével igen. A Millau-i kísérletek után a menedzsment tudományokban volt egy nagyon érdekes fázis, amikor nem a menedzsereket állítottuk középpontba, hanem arról próbáltuk magunkat is kifaggatni, hogy a munkahelyen hogyan viselkednek az emberek. Ennek a viselkedés térképnek van 2 szélső értéke, ezt a 2 szélső értéket X, illetve Y elméletben lehetne valamilyen módon kifejezni. Az X elmélet szerint az átlagember nem szeret dolgozni, és lehetőség szerint kerüli a munkát. Mondhatnám azt is, hogyha megnyernénk a lottóötöst, akkor minden bizonnyal másnap nem, sokan vannak közöttünk, akik azt mondják, hogy másnap már nem jönnének be dolgozni. Ennek az X elméletnek része, hogy az emberek a munkahelyükön ellenőrzés útján kényszerek, külső kényszerek segítségével ösztönözhetők egy nagyobb munkateljesítményre, és az elméletnek ebben a pontjában azt is le kellene szögeznünk, hogy az emberek esetében a többség kedveli azt, hogyha irányítják őket, és nem kell felelősséget vállalni a munkánkért. Az Y elmélet, ahogy mondtam, ennek a skálának a másik oldalán pedig azt mondja, hogy az ember természetéből adódóan szereti a munkát, örül bejönni reggelente dolgozni, mindenki vidám és mosolygós, ha este 6-kor még hallgathat néhány kreditért egy egyetemi előadást. A szabályozás és a büntetés nem az egyedüli eszköz arra, hogy elérjük a vállalati, egyéni, szervezeti célokat, és az emberek szeretik és keresik a felelősséget. Van az interneten, a Google-be bármikor beírva az XY elméletet, egy jó kis teszt, hogy magunkat is leteszteljük, hogy mi inkább olyan X irányba hajlunk, vagy inkább olyan Y irányba hajlunk. Én ezt a tesztet most nyilván ennyi idő alatt nem fogom tudni önökkel végigvinni. A helyzet az, hogy az egyetemi kultúránk is bizonyos szempontból inkább X. Hiszen, ha jól tudom, akkor nem hagyjuk önöket abban a tudatban, hogy ugyanúgy is megtanultak mindent, odafigyeltek órán, hanem zárt helyi dolgozatokat iratunk, vizsga alkalmakat hirdetünk meg. Tehát nagy tömegben úgy néz ki, hogy amikor a vezetés és a dolgozók elszakadnak egymástól, akkor ez a fajta koordináció szükséges, az X-elmélet szerinti koordináció. Kisebb csoportok esetében, vagy speciális vállalati csoportok esetében azonban érdemes az Y-elméletet is használni, mondja McGregor, és kialakul egy menedzsment vita majd az 50-es, 60-as évek táján, hogy melyik is az ideális vállalati magatartás. Inkább az X, vagy inkább az Y, és ahelyett, hogy ezt a dolgot ilyen egyszerűen eldöntöttük volna, a menedzsment tudomány kialakított az XY elmélet mellé egy újabb elméletet, és azt mondta, hogy szituatívan kell kezelni ezeket a problémákat, és a szituáció fogja meghatározni, hogy inkább az X vagy inkább az Y elmélet szerint gondoskodjunk a beosztottainkról, a munkatársainktól. A 60-as, 70-es évek után, ahogy mondtam, a gépi kultúráknak és ennek az emberközpontú kultúrának megpróbálták valamilyen módon az ötvözetét adni. Ennek az ötvözetnek talán az egyik legfényesebb példája, ami mind a mai napig a menedzsment szakirodalomnak a része, a McKinsey-féle hétes modell, amiben megint nem szeretnék elmélyülni, csak arra szeretném az önök figyelmét felhívni, hogy ebben a modellben már kemény és puha tényezőket együtt kezelnek a menedzsment tudományok. Azt mondják, hogy vannak kemény tényezők, amik az ideális menedzsment kialakítását befolyásolják. Ilyen, hogy milyen a vállalatnak a stratégiája, ilyen, hogy milyen a vállalatnak az erőforrás kialakítása, milyen rendszereket üzemeltet, milyen technológiákat alkalmaz, milyen szabályzatok, írott szabályzatok vannak, és természetesen egy vállalat esetében mindig vannak puha tényezők, milyen ennek a vállalatnak a kultúrája, milyen értékeket vallanak a benne lévő emberek, és ezeknek valami fajta kölcsönhatása és kapcsolata fogja magát, a vállalatot megtestesíteni. A 80-as évekre odáig is eljutott a menedzsment tudomány, hogy már nem csak elméleteket alkotott és kísérleteket végzett, hanem a modern értelemben vett nagyvállalati kutatásokat folytatott le, és ezeknek a nagyvállalati kutatásoknak talán az egyik leghíresebb könyvben is, magyar nyelven is olvasható leírata, Peters és Waterman a Siker nyomában című könyve, amiben megpróbálták összeszedni azt, hogy mitől sikeres egy menedzsment. Ebbe se szeretnénk nagyon elmélyedni, ahogy látható, összesen 3-5-8 pontba szedték össze azt, hogy mitől lesz sikeres egy menedzsment. Egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy az emberi tényezőre alapozott termelékenység az egy sikermotívummá vált a menedzsment tudományokban. 82 után, mielőtt még elérnénk a Google-ig, hagy mutassam be önöknek a Microsoftot. A Microsoftot több szemmel is, hogy egy kicsit megint feldobjam a hangulatot. Egyrészt azzal, hogy megmutassam Bill Gates-t ereje teljében, mint a világ leggazdagabb emberét, és megmutassam így is. Ez itt Bill Gates 1978-ban, vagy a kis képernyőn itt. Biztos vagyok benne, hogy mindenki látja benne a milliárdos üzletembert, akit annak idején kirúgnak az egyetemről, és megalapítja a Microsoft Corporation-t, a kollégái, az induló stáb és a csapat, akikkel közösen dolgoznak egy garázsboltban, és ebben a garázsboltban mi történik? Hát egyrészt az történik, hogy a Microsoft egy úgynevezett szolgáltatás szemlélettel áll elő. A fordi üzemhez képest annyival vannak ők már előrébb, ha bár ők is ugye a Microsoft is eléri ezt a fajta létszámot, hogy több tízezer embert foglalkoztat a világon, de ez a szolgáltatás szemlélet segít nekik abban, hogy ezt a fordi üzemet valamilyen módon felpuhítsák, és az ott dolgozók jobban érezzék magukat. A másik, ami náluk megtörténik, az a személyre szabás. Ez igaz az üzleti modelljükre is, és igaz a munkatársaknak a kezelésére is. Megpróbálnak a megfelelő helyen, a megfelelő emberrel, a megfelelő időben Windows-t varázsolni körénk. Egyetlen hibát azért úgy utólag úgy látom elkövettek, hogy egy platform függőséget hoztak létre a világban. Ebbe se szeretnék részletesen belemenni, de ugye a platform függőség pont egy olyan erőforrás függőséget jelent a mai korban, amit jó néhányan elkezdtek a 21. század üzleti modelljeiben kikezdeni. A Microsoftról, mint szervezetről egy dolgot hagy emeljek ki önöknek, a kiemelésem bizonyos szempontból kapcsolódik egy újabb videóhoz, a szituatív vezetést. Ugye, ahogy mondtam, az XY elméletből a Microsoft is tanul, és bizonyos szituációkban nagyon különböző vezetési módszereket vet be, nagyvállalati szinten, akár több ezer ember részére. Kérem a kollégámat, hogy mutassuk meg először főszereplőnket. Főszereplőnknek nem angolul kell őt hallgatniuk, csak a karaktert szeretnénk bemutatni. Főszereplőnk Steve Ballmer, aki a Microsoftnak a vezérigazgatói posztját töltötte be. Slangként mondhatnám, hogy őt úgy tartották, hogy ő az Istenek tanácsának a vezetője a Microsofton belül. Ez egy hosszú, 10 perces előadása arról, hogy a Microsoft hogy képzeli el a jövőt. És ugyanez a Steve Ballmer, aki képes ilyen remekbe szabott beszédeket mondani, egy másik szituációban elkezd másképp viselkedni. Kérném szépen a következő videót. Ehhez a másik szituációhoz nem fűznék első körben kommentált.
Ladies and gentlemen, Steve Ballmer! I have four words for you. I love this company. Yes!
Valahogy úgy lenne fordítani, én vagyok ez a vállalat. Nem vizezte be magát Steve Ballmer. Ez egy Microsoft nagyülés. Azok ott Microsoft dolgozók.
Windows, advertisers.
How many copies of something did you sell? What price did you sell?
Tehát ezzel a kis bejátszással csak azt akartam megmutatni, hogy a szituatív vezetést egész komoly módon veszik a nagyvállalati vezetők, és ennek a szituatív vezetésnek az egyik fő kreátora ez a Steve Ballmer, aki Magyarországon is járt, aki emlékszik rá, éppen akkor tortával dobálták meg őt, és ez a torta dobálás tőle egyáltalán nem áll távol. A 90-es évek végére és az ezredfordulóra eljutottunk odáig, hogy a Taylori műhelyből nagyon sokfele ágazott a menedzsment tudomány. Rengeteg módszert találtunk ki azzal a kapcsolatban, hogy hogyan érdemes egy vállalatot menedzselni, milyen az ideális menedzsment. Az ideális menedzsmentnek itt még egyszer mondom, nem fogom végigvenni, hogy milyen eszköztára van, de ahogy láthatják, ez az eszköztár nagyjából 100 év alatt rendkívüli módon kiszélesedett. Ebben a széles eszköztárban megjelent a 90-es évek végére egy úgynevezett stakeholder elmélet is. Ennek a stakeholder elméletnek talán a legnagyobb súlyponti kérdése az, hogy egy vállalati vezető, egy menedzsment miért is felelős. Csak a profitért, vagy valami más célja, valamilyen más értéke is van ennek a vállalatnak, és Nyilván a stakeholder elméletből elindulva ma nagyon divatos menedzsment műfaj, és egyre többen művelik a vállalatok társadalmi felelősségvállalását, ami mögött az a menedzsment képzet áll, hogy nem csak a tulajdonosok felé van felelősség a cégvezetésnek, hanem a munkatársak felé, a civil élet felé, a szállítók felé, a speciális érdekeltségű csoportok felé, és a vállalat nem gubózhat saját magában, nem maradhat a saját falain vagy kerítésén belül. Emellett nem csak, hogy a vállalatnak a határai úgy bomlottak le, hogy a vállalatnak nem csak a saját belső ügyére kell figyelni, hanem egy csomó más szervezetre is. Szeretném felhívni figyelmüket csak egy röpke pillanatra arra, hogy hogyan definiálják a 90-es évek végén azt, hogy hogy is néz ki egy Boeing repülő. A Ford T-modellje, ha visszaemlékszünk, az egy fekete autó volt. A Boeing repülőről, a Boeing 757-esről az akkori vezérigazgató már úgy nyilatkozik, hogy az lényegében nem más, mint zárt alakzatban együtt épülő alkatrészek halmaza. Ez az üzenet kifejezi azt, hogy lebomlik ez a fajta Fordi nagyüzem, és sok kis apró, hálózatosodott, virtuális vállalatból álló szövetség áll a helyére, és a modern menedzsment ennek a megteremtésén fáradozik. Ennek az egyik, ha a 20. század elején a csúcsragadozóként a Fordi nagyüzemet azonosíthattuk, akkor a másik felében, a 20. század végén, a 21. század elején a Google az, aki ugyanilyen csúcsragadozóvá vált, de ez a Google, ahogy mondtam, már teljesen más, mint a Fordi nagyüzemünk. A Fordi nagyüzemünktől nem csak 100 év választja el, hanem az is, hogy a Google megpróbálta a menedzsment tudományoknak a fejlődését valamilyen módon bevinni a vállalatba. Ennek során megpróbált kialakítani egy úgynevezett platformfüggetlenséget, egy totális személyre szabást, amit mindenki, aki a teremben itt ül, élvezhet, és egy úgynevezett nyílt forráskódú megközelítést. Ez azt jelenti, a Google szavaival élve, hogy minden módon a keresés, mint a fő tevékenység ki legyen terjesztve a felhasználók felé, és a nyílt forráskódú megközelítés szempontjából szeretnék két példát bemutatni egy fél percben, mielőtt még a Google-nek a cégfilozófiára játérek. Meg tudja mondani valaki a teremben, hogy mennyi az ötös lottó kihúzásának az esélye, hogy nálunk van a nyertes szelvény. Emlékszik valaki erre középiskolai tanulmányaiból, vagy van olyan jó fejszámoló? Igen? Jó, akkor szeretném, lehet, nem tudom, de egyben biztos vagyok, hogy itt van a segítségünk a táblán, hogyha megint a technikusunk segít. A Google azt is nagyon szívesen kiszámolja nekünk, hogy mennyi a nyerési esélyünk. Ez még nincs magyarítva ez a funkció, de hogyha ugye matematika nyelvén 5-öt akarunk választani 90-ből, akkor megmutatja nekünk, hogy 43.949.268 az egyhez, hogy mi nálunk van ez a nyertes szelvény. Meg tudja valaki mondani a teremben, én is puskázok, hogy mennyi a 6561-nek a nyolcadik köbgyöke? A Google ebben is segít nekünk, mert nem csak egy keresőgép, amiben beírjuk azt, hogy keressen rá arra a szóra, hogy ideális menedzsment, hanem megmutatja, hogy ha a nyolcadik köbgyökét vonjuk a 65-61-nek, azt hiszem, hogy Tibor elütött egy nyolcas, de végül is mindegy, mert kerek egész háromnak kellene kijönni, a három a nyolcadikon ez a szám, hogyha visszafele gondolkoznánk. Tehát azt akartam csak ezzel szemléltetni, hogy a Google a keresésbe, jól mondtam, ugye? A Google a keresésbe, mint disziplinába próbál belevarni mindent. Mindent, amit csinálunk, az ő filozófiájuk szerint valami fajta keresés, valami fajta keresés nem feltétlenül a weben, hanem valamilyen információt szeretnénk visszakeresni, és ebből egy egész cégfilozófiát épített. Ezt a cégfilozófiát sem szeretném ma este végletekig taglalni. A cégfilozófiának néhány elemét azonban szeretném kiemelni. A Google-ön belül a cégfilozófia része, hogy becsületes úton is lehet pénzt keresni. Ugyan a felhasználók nem fizetnek, de mégis valamilyen oknál fogva ez a vállalatnak megéri. A cégfilozófia része, hogy a Google-ben nem kell öltönyt húzni, mert szerintük az öltöny az a komolysághoz nem szükséges. És a Google megtanította nekünk, hogy egyetlen egy dologhoz kell érteni, de ahhoz nagyon. A cégfilozófiájuk része az is, hogy csak és egy és kizárólag egy dologra szeretnének koncentrálni. Ahogy mondtam, ahogy közeledünk a jelenkorhoz, természetesen a vállalati vizsgálatok nem értek végig. A mostani tudásunk szerint a menedzsment tudományokban, és közeledünk az előadás végéhez, az utolsó igazi nagymintás vállalati kutatás a menedzsment tudományok területén egy Jim Collins nevéhez fűződik, aki megint a sikeres vállalatok példáján megpróbálta azonosítani azt, hogy hogyan néz ki egy sikeres menedzsment, hogyan néz ki egy sikeres menedzser. A sikeres menedzseri mintát vagy képet megpróbálta összeállítani, amivel szeretnék részletesebben egy-két percet foglalkozni. Egyrészt ebben a vállalati kutatásban azt találták, hogy kell egy úgynevezett ötödik szintű vezető. Az ötödik szintű vezetőt ők úgy definiálták, hogy az ötödik szintű vezetőnek már nem úgy kell viselkednie, mint előbb a Microsoft vezérigazgatójának, hanem meg kell benne lenni a személyes alázatnak, meg kell lenne benni az elkötelezettségnek, és mégis bent kell lennie az első számú vezetőben a profik elszántságának. A sikeres szervezet ismérvei között a legnagyobb vállalatoknál azt találták, hogy először az embereket kell hozzá megtalálni, és utána kell kitűzni a feladatot. Jim Collins a könyvében úgy fogalmaz, hogy először a hajón gyűjtsd össze azokat az embereket, akikkel együtt akarsz utazni. Először a hajón álljon készen a személyzeted, és hogyha minden ilyen szempontból készen áll, akkor utána kezdj el csak célokat, stratégiákat megfogalmazni, ismerve, hogy az embereid mire képesek. A harmadik, amit megfogalmaztak ebben a könyvben, hogy talán az amerikai menedzsment iskoláknak az egyik legnagyobb kritikája is egyben, hogy ne söpörjük állandóan a kellemetlen tényeket a szőnyeg alá. Ha vannak dolgok egy vállalat életében, amik konfliktusokkal járnak, ezeket a konfliktusokat minél hamarabb meg kellene oldani, és nem elodázni, nem azzal tölteni időt, hogy ezeket a konfliktusokat hogyan tudnánk valójában megszüntetni. Talán a kultúráink szempontjából a legnagyobb kihívás a legsikeresebb vállalatok kapcsán, hogy meg kellene teremtenünk a fegyelemnek a kultúráját. A fegyelem kultúráját Jim Collins és a munkatársai úgy értik, hogy abban a pillanatban, hogyha az emberek fegyelmezetten cselekszenek, akkor lebonthatók a nagy hierarchiák, és lebontható a túlzott kontroll és a túlzott ellenőrzés. Azt hiszem, hogy ez az üzenet ez nem csak egy vállalat szempontjából fontos, hanem akár egy egész társadalom számára is hasznos lehet. A technológiáknak a szerepével is foglalkozott a könyv, amiben azt mondja, hogy ne úgy képzeljünk el egy technológia váltást, hogy az egy vállalati változásnak vagy a kiválóságnak egy indító motorja lesz. Az indító motor helyett inkább ez egy turbó, ha visszatérünk az eredeti Fordi példára. Ebben a turbóban bevethetünk újabbnál újabb technológiákat, de mégis az alapvető érték az a bizonyos ember, akit már kiemeltem. És végül, de nem utolsó sorban, azok a vállalatok, amiket Collinsék tanulmányoztak, ott nem jártak sikerrel azok a gyökeres, azonnali változások, azok az új módszerek, amiket egy új menedzsment team egyszer s mindenkorra be akart vezetni. Úgy látják, hogy inkább az egy irányba görgetés egyfajta lendkerékként tudja a jóból megteremteni a kiválóságot. Szeretnék elköszönni kettő diával. Az egyik dia, hungarikumokról szól. Nem feledkezhetünk el, hogy azok a példák, amiket hoztam, azoknak mindig van és volt magyar kötődése. Ha a fordi üzemre tekintünk, ott a T-modellnek az atya az makói származású, és Galamb József nevét ugye ma is középiskola őrzi. Galamb József volt az, aki ugye vezető tervezőként a T-modellt megalkotja. Nem feledkezhetünk meg Charles Simonyiról sem, aki szintén magyar származású úriember, és a Microsoftnál neki volt a feladata, hogy a Word-öt és az Excel-t abban a formában, ahogy használjuk, ezt kitalálja, és a munkatársaival megalkossa. És az, hogy a Google olyan vállalat ma, amilyen, abban is van a magyaroknak szerepe. Egy Bok László nevezetű úr, aki erdélyi magyar, illetve a szülei voltak erdélyi magyarok, de sose tagadta meg ő sem a magyar származását, a Google-nál 2006 óta ő a HR igazgató. És hát ezzel a képpel szeretnék búcsúzni. Az előadásom elején Ford is és Sloan is felkerült a Time-nak a címlapjára. Time minden évben ugye elég régóta közzéteszi az évembere címet. Aztán 2006-ban a Time szerkesztői úgy gondolták, hogy az évemberék mi vagyunk. Mert hogy ez egy olyan kor és egy olyan világ, hogy bárki lehet nem csak Amerikában, hanem globális szinten is álmait megvalósítva akár olyan ember, aki kitalálja az újabb Google-t, az újabb Fordot, vagy az újabb Microsoftot, és éppen ezért az év embere címlapja úgy nézett ki, hogy egy ilyen ezüst papír volt felragasztva a Time-nak a címlapjára, és hogy a kezünkbe vettük, akkor magunkat láthattuk a Time címlapján. Ezzel szeretnék elbúcsúzni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
Köszönjük adjunktus úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Egy fél percben legyen szíves jellemezni a Google-t, mint egy cég most így 21. században.
Szóval, hogyha fél percem lenne erre a dologra, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a Google mára nagyjából is egészében úgy jellemezhető, hogy lehet, hogy ezt most nem fogom ilyen gyorsan megtalálni, hogy a munkatársait szinte teljes egészében úgy kezeli, mint az Y-elmélet. A Fordnak a vállalata meg talán nagyon X-es volt. Ha a prezentációmra vissza tudnak emlékezni, az X-elmélet szerint az emberek nem nagyon szeretnek dolgozni, és nem kreatívan nyúlnak hozzá a munkájukhoz. Ezzel a vállalati attitűddel a Google teljesen szakított. Ennek a szakításnak nagyjából is egészében az az eredménye, amit most a Google-ből látunk, és megígérem, hogyha megtalálom ezt a diasoromat, ami a Google-t bemutatja belülről, mint munkahelyet, akkor ezt még el fogom juttatni a szervezőknek, hogy meg lehet nézni, hogy hogy néz ki a Google-nek a munkatársak szempontjából az irodája. Ezt egy olyan irodát képzeljenek el, ahol az ebédeléshez csócsóasztal is jár és biliárd. Egy olyan irodát képzeljenek el, ami nem egy hagyományos irodabútorzattal van felszerelve, hanem mindenféle extrém dologba is bele lehet ülni.
Ki lehetne térni néhány mondatban arra, hogy mégis mi teszi nyerességessé ezt a Google-t, annak ellenére, hogy a felhasználók számára minden ingyenes?
Az ingyenesség az látszat. Mert a közgazdaságtanban a század előn azt is megtanultok, hogy semmi nincsen ingyen. A látszat alatt azt értem, hogy számunkra egységnyi sugarú felhasználók számára a Google és a szolgáltatásaiért általában nem kell fizetni. De természetesen bizonyos szempontból azért fizetünk ezért a dologért, mint magánszemély például úgy fizetünk ezért a dologért, hogy amikor valaki a Google-ben keres, vagy a Google-ben valami fajta akciót végez, akkor egy csomó reklám fogja érni. Biztos észrevette már mindenki, aki Google-t használ, hogy amikor egy kereső algoritmust elindítunk, akkor megjelennek úgynevezett szponzorált linkek. Ezeket a marketing tudományokon belül kifejezetten egy ilyen targetáláson keresztüli reklámozásnak tekintik, amikor egy cég már nem minden fogyasztóját akarja elérni, hanem a Google úgy fordítja át az üzleti modelljét, hogyha én például rákeresek arra, hogy adótanácsadó, akkor biztos érdeklődöm az adótanácsadás iránt, és akkor adótanácsadással kapcsolatos hirdetéseket fog nekem megjeleníteni. Ha valakinek, csak mondom, ez már kicsit ilyen, a kérdés ilyen szempontból különben jó volt, hogy ha valakinek például Google által üzemeltetett mailboxa van, figyelje meg, hogy amilyen típusú e-maileket kap, olyan típusú reklámüzenetek fognak megjelenni a számítógépén. Az amerikai elnökválasztási kampányban ezt olyan szintre fejlesztette mind a két elnöki stáb, hogy amikor, ha valakire, mondok egy példát, ilyen jó kis igazi Google-ös házi praktikát, hogyha valaki regisztrált a nyertes elnökjelöltnek a fanklubjában, és mondjuk utána meglátogatott egy olyan oldalt, ami a szakácsművészettel vagy az éttermi kultúrával foglalkozott, akkor egy olyan hirdetéssel találta szembe magát, hogy Obama milyen ételeket szeret. És mindezt, ahogy mondtam, ez az úgynevezett tömeges személyre szabás biztosítja a Google-nek, ami nekünk ugyan ingyenes, de azoknak a cégeknek, akik a hirdetéseiket szeretnék irányunkban eljutatni, azoknak ezért bizony drága pénzt kell fizetni, hiszen ez a személyre szabásnak egy nagyon finom és komoly, hát hogy is mondjam, csak struktúrája, amiben persze, ahogy mondanák többen, amiben megint ott van a gépi kultúra, az üzleti intelligencia, és ez a gépi kultúra, ez nagyjából és egészében a Google-el együtt egészen eljön a hálószobánkig.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Tóth János egyetemi docens, a BTK Társadalomelméleti Intézet filozófiai tanszék oktatója tartja meg a Környezeti Válság Gyökerei című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!